Kedves gyülekezet, még mielőtt az ige hirdetést megkezdeném, én is szeretnék nektek szólni. Már e-mailben átküldtem, hogy jövő hétvégén Horsley doktor jön az elekélyekkel hozzánk. A szombatnapunk átlagos szombatnap lesz csendes együttlétben. Vasárnap viszont gyakorlati dolgokat hallhatunk és láthatunk tőlük. Aki szeretne közületek részt venni rajta, az jelezze felém, hogy úgy tudjunk készülni. Fontos az előkészület is, hogy hányan jönnétek, majd szóljatok. És nagyon örülök, hogy gyerekek is vannak közöttünk. Csak egy pár gondolat lenne. Annak meg különösen, hogy már ilyen nagy gyerekek, akik már iskolások. Ugye jól tudom, hogy már ketten is vagytok, akik iskolába jártok. Szeretném tőletek megkérdezni, hogy szokott-e olyan balesetetek lenni, hogy felhorzsolódik a kezetek, vagy megvágjátok valamivel, előfordul? Kezeteken vagy lábatokon inkább? Kezükötön? És mit láttok, hogy akkor mennyire gyorsan gyógyul be a sebetek? Vagy begyógyul-e egyáltalán a sebetek? Be szokott gyógyulni? Ugye azért, ha figyelitek, hogyha leveszitek a kötést, akkor látjátok, hogy egy idő múlva azért gyógyulgatott. Először vérzik, aztán utána már kezd összehúzódni, a végén lesz rajta egy ilyen varnak mondott rész, és aztán szép lassan az is lekopik, és akkor begyógyul. Hát úgy lettünk megteremtve, hogy gyönyörű szépen gyógyítja a szervezetünk magát a Jóisten segítségével, bizonyos részecskék így összetapadnak, és azok nem engedik, hogy elvérezzünk. És képzeljétek el, hogy a szívünkben, a lelkünkben is ugyanilyen gyógyító folyamatok vannak. Én, amikor ennyi idős voltam, mint te, vagy ti, akkor nagyon aggódó kisgyerek voltam, és körülöttem voltak a felnőttek, akiket nagyon szerettem, és nagyon aggódtam, hogy mi lesz velük, hogyha baleset éri őket, vagy valami szomorúság, és én nem tudok rajtuk segíteni, és akkor mindig elszomorodott a szívem, és az anyukám azt tanította, hogy imádkozzak, mert egy kisgyereknek az imádságát is meghallgatja a Jóisten. És amikor imádkoztam a felnőttekért, hogy az Isten óvja, vigyázza őket, akkor az én szívem is ugyanígy gyógyult, mint a seb, amiről az előbb beszéltünk. Szépen lassan begyógyult, és megnyugodott a szívem. Ezt csak azért mondtam el, hogy bátran imádkozzatok ti is, mert a Jóisten egy kisgyermeknek az imádságát is meghallgatja, és egy kisgyermeknek a szívét is ismeri, a félelmeit, a bánatait, és azt is be tudja, és be is akarja gyógyítani. Köszönöm szépen a figyelmet, és a felnőttekkel szintén imádságról fogunk beszélni, méghozzá Jézusnak az utolsó értünk mondott imádsága, a hivatalos, hallható értünk mondott imádságát szeretném nektek felolvasni. Méltó az utolsó főpapi imádság arra, hogy elhangozzék egyben, és bármilyen sokszor is hallottuk, forgattuk, kérlek, figyelmesen hallgassátok meg, mert Jézus komolyan vette ezt az imádságot, tulajdonképpen az értünk való munkálkodásuk összegzése hallható ebben, és egy-két elemet fogok csak kiemelni majd az ige hirdetés alatt belőle. János evangéliuma 17. fejezetében, amikor a tanítványaival komolyan és utoljára beszélt Jézus, utána hangzott el ez a főpapi imádság elfogatása előtt. 17. fejezet első versét olvasom. Ezeket beszélte Jézus, és felemelte szemeit az égre, és mondta: Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a te fiad is dicsőítsen téged. Amiként te hatalmat adtál neki minden testen, hogy örök életet adjon mindennek, amit neki adtál. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Én dicsőítettelek téged e földön. Elvégeztem a munkát, amelyet rám bíztál, hogy végezzem azt. És most te dicsőíts meg engem, Atyám. Te magadnál azzal a dicsőséggel, amelyel bírtam te nálad a világ lététe előtt. Megjelentettem a te nevedet az embereknek, akiket a világból nekem adtál. Tiéd voltak, és nekem adtad azokat, és a te beszédedet megtartották. Most tudták meg, hogy mindaz te tőled van, amit nekem adtál. Mert ama beszédeket, amelyeket nekem adtál, őnekik adtam, és ők befogadták, és igazán megismerték, hogy én tőled jöttem. Tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldtél engem. Én őértük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid. És az enyémek mind a tieid, és a tieid az enyémek, és megdicsőítetem őben. És nem vagyok többé a világon, de ők a világon vannak. Én pedig te hozzád megyek, Szent Atyám, tartsd meg őket a te nevedben, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Mikor velük voltam a világon, én megtartottam őket a te nevedben, akiket nekem adtál. Megőriztem, és senki el nem veszett közülük, csak a veszedelem fia, hogy az írás beteljesüljön. Most pedig te hozzád megyek, és ezeket beszélem a világon, hogy ők az én örömömet teljesen bírják ő magukban. Én a te igédet nekik adtam, és a világ gyűlölte őket, mivel hogy nem e világból valók, mint hogy én sem e világból vagyok. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok. Szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Amiképpen te küldtél engem a világra, úgy küldtem én is őket e világra. És én ő érettük, oda szentelem magamat, hogy ők is megszenteltekké legyenek az igazságban. De nem csak ő érettük könyörgük, hanem azokért is, akik az ő beszédükre hisznek majd én bennem. Hogy mindnyájan egyek legyenek, amint te én bennem, Atyám. És én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk. Hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. És én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, ő nekik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen egy vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél. Atyám, akiket nekem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, ők is velem legyenek, hogy megláthassák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem a világ alapjának felvettetése előtt. Igazságos Atyám, a világ nem ismert téged, de én ismertelek téged, és ők megismerik, hogy te küldtél engem. És megismertettem ővelük a te nevedet, és megismertetem, hogy az a szeretet legyen ő bennük, amellyel engem szerettél, és én is ő bennük legyek. Ugye ez egy könyörgés az Atyához Jézus Krisztus által. Nagyon sok tételpontja van, de láthatjuk, hogy azokról a tanítványokról beszél így elsősorban, akikért könyörög, akik közvetlen mellette voltak, és ezek a mondatok, hogy megtudták, hogy mindaz tőled van, amit nekem adtál, ez úgy hangzik, hogy megelőlegezte Jézus az övéinek az értést és a szívbéliséget. Nem mindent tudtak még, akkor nem is voltak megváltozva teljesen, csak elfogadták Jézus Krisztust Isten fiának. De mégis, amiért könyörög Jézus, az visszatérő gondolat, megtalálhatjuk a 11. versben, ugye azt mondja, hogy tartsd meg őket a te nevedben, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Olyan egységért könyörög itt Jézus Krisztus, ami a mennyre jellemző. Olyan egységért könyörög, ami az isteni szent háromságra jellemző. Én nem tudom, ti el szoktatok ezen gondolkodni, nekünk, ha ezt halljuk, akkor ha nem is látványosan, de belül a szívünk legyint egyet, hogy hát igen, Jézus könyörgött érte, de meg fog ez valósulni valaha emberek között olyan egység, amilyen az Atya és Jézus között, amilyen az Atya és a Szentlélek között, amilyen ami a Jézus Krisztus és a Szentlélek között van, vagy olyan egységért, ami az angyalok sokaságát jellemzi, olyan egységért, amivel az angyalok az Atyának fejet hajtanak, és teszik az ő dolgaikat és munkájukat, de Jézus ezért könyörgött. És teljes erejével, azelőtt, hogy tudta, hogy mi fog rá várni, ez volt az utolsó kívánsága, hogy olyan egység lehessen az emberek között, akik hisznek benne, amilyen ő közöttük van. Ugye visszatér ez a gondolat a 19. versben, hogy ő odaszentelte értünk magát, hogy mi is megszenteltekké legyünk az igazságban. Megszenteltekké lenni az igazságban. Aztán visszatér erre az egységre a 22. versben. Ugye azt mondja, hogy mindent odaad nekünk, amit kapott az Atyától, azt a fajta dicsőséget. Mi a dicsőségről máshogy szoktunk gondolkodni. Mi azt hiszük, hogy a dicsőség abból áll, hogy mi dolgainkat fitoktathatjuk, megmutathatjuk, villogtathatjuk, és majd elismernek minket a többiek. Jézus nem ilyen dicsőségről beszélt. Jézus, akit nem ismertek el, akit nem értettek meg, akit meg is vetettek, aztán pár óra múlva a halálra adják, mégis dicsőségről beszél, amelyet az Atya adott neki. Mi volt ez a dicsőség? Az, hogy Jézus be tudta mutatni töretlenül, körülményektől függetlenül az Atya jellemét és a menny színvonalát és a menny légkörét. Ez volt az igazi dicsőség, hogy végigvitte az életét úgy, hogy semmi nem tudta megtörni abban, hogy amit hozott a mennyből, azt odaadja az embereknek. Ez volt az ő dicsősége, és azt mondja, hogy azt a dicsőséget, amelyet megkapott az Atyától, odaadta a tanítványainak, és odaadta nekünk is, és oda akarja adni, és ezzel a dicsőséggel fogja tudni elérni az Isten, hogy egyek legyünk. Még egyszer, a menny megértése, a mennyei munkálatokba való bekapcsolódás, a töretlen öröm, amiről beszélt itt az imádság alatt, ugye, hogy egyé legyenek, de azt is mondja, hogy megtartani minket, és azt mondja a 13. versben, hogy ők az én örömömet teljesen bírják magukban. Hát ez is olyan különös, nem? Mert mi az örömről is úgy szoktunk gondolkodni, hogy örülünk, amikor meg tudunk venni valamit, örülünk, amikor el tudunk menni valahova, örülünk, amikor szeretnek bennünket, örülünk, amikor nem történik különösebb baj, jó dolgok, és ezek lehet is örülni, nem arról van szó, hogy ne örüljünk. De Jézus az örömöt nem ebben élte meg. Jézusnak az öröme kifogyhatatlan volt. Azt, amit a mennyből hozott, amit az előbb mondtam, amivel a menny dicsőségét viselte és bemutatta, ezt az örömöt el nem lehetett tőle venni. Ez az öröm nem abban állt, hogy bizonyos történésekre fellobban az emberi szív, és amikor nem történnek meg ezek a dolgok, vagy éppen veszteségek érnek bennünket, akkor belerokkanunk. Jézus öröme töretlen volt, bár fájdalmak férfia volt, betegség ismerője, hogy sokszor olvastuk és említettük is már, de Jézus öröme töretlen volt, és ezt látták a tanítványok is rajta. Ez volt nekik az egyik alap, hogy gondoljatok bele, hogy mehettek vele. Én most elekkel jártam három olyan társammal, akik a közös munkában részt fognak venni, és hát ezt is olyan csodaként éltük meg, hogy teljes egységben voltunk. Nem tudott bennünket semmi megszomorítani. Egy volt a célunk, és tapinthatóan ott volt a menny légköre. Pedig nem volt fizikailag Jézus jelen közöttünk. És elgondolkodtam, hogy milyen lehetett a tanítványoknak Jézussal menni. Mindenhova. Amikor az emberek gyűltek körülötte, kiszolgálni az embereket, hallani a tanításait, látni, hogy viszonyult az emberekhez, hogy milyen fáradhatatlan volt. Féltették is, mert estére, amikor mindenki elment, akkor kijött rajta fáradtság. De reggel újult erővel, friss örömmel jött az emberek közé, hogy azt a dicsőséget, amit a mennyből hozott, töretlenül tudja továbbadni. És azt mondja, hogy ez az az öröm, és ez az a dicsőség, ami egyé tudja kovácsolni azokat, akik ráhallgatnak. És nem adja lejjebb Jézus az imádságában, azt mondja, hogy a 23. versben újból elismétli. Ti is biztos vagytok úgy, hogy imádkoztok, és újból jönnek a gondolatok, újból nyomatékosítatnak. Így volt itt is, hogy nem akármilyen egységről beszél, tökéletesen egyé legyenek, hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél. Jézus nem adja lejjebb a mércét, mint hogy tökéletes egység legyen az övéi között, és hogy ezáltal megismerhesse a világ, hogy Jézust az Atya hogy szerette, hogy milyen az Atya, milyen Jézus, hogy az áldozat miben adatik, hogy milyen összhang volt közöttük ebben is, hogy milyen fájdalmakat éltek át, de milyen önzetlenül tették, hogy megismerje a világ, és ugyanezt a szeretetet tudja bárkinek adni az Isten. És azt a szeretetet kívánja, megerősíti a 26. versben is, hogy az a szeretet legyen ő bennük, amellyel engem szerettél, és én is ő bennük legyek. De még egyszer ezekbe a magaslatokba belegondolva az ember két álláspontra helyezkedhet, testvérek. Az egyik az, hogy vagy elhiszi, és igényli, de ez nagy kihívás az embernek, vagy megtartja magában azt a gondolatot, hogy rá nem vonatkozik. Ha megtartja magában ezt a gondolatot, akkor nem fogja tudni igényelni, és nem fogja tudni elnyerni. Ehhez töretlen hit kell. És ami nekem új ebben a megvilágításban, az az, hogy Isten nem azt kívánja nekünk, hogy sikereket érjünk el ezen a földön elsősorban. Még evangelizációs sikerekben sem gondolkodtat bennünket. Ugyanis ez a dolog az ő része. Ezt ő tervezi, ezt ő kovácsolja, az emberi szívekért ő munkálkodik. A hangsúlyt a menny azokra az emberekre teszi, akik egy cél felé mennek. És Jézus azt mondta, ha csak ketten vagy hárman is vannak valahol, akik ugyanazt a megváltót igénylik, és ugyanazt az Istent imádják, akkor közöttük tud ott lenni. És ha közöttük ott tud lenni, akkor velük, ezzel a két vagy három emberrel olyan csodát tud véghez vitetni, ami a világon nincs. Nincs. Hogy egységben vannak. Egységben gondolkodnak. És tudjátok, mi jellemzi még ezeket az embereket? Az, amit a menny hirdet, az, amit Jézus egész életében képviselt, utolsó pillanatig képviselt, hogy élni jó. Hogy élni nagyon jó. Az életet az Isten adja a mennyből. Másokért élni jó. Ez a tézis lett megbombázva a mennyben. A másokért élés, az önzetlenség törvénye, és Jézus ezt jött le bemutatni, hogy nem magunknak élünk, nem a magunk fájdalmaival foglalkozunk, nem a magunk nehézségeibe roskadunk bele, nem vagyunk olyanok, mint az ingadozó nátszál, hogyha innen fúj a szél, arra hajlunk, ha onnan fúj a szél, erre hajlunk, hanem az örömünk elvehetetlen, mert mi arra szegődtünk, hogy másokért éljünk. De ha még valaki erre is szegődött, Sátán dolga nem kicsi, ugye Jelenések könyve 12. fejezetében olvashatjuk, hogy töretlenül dolgozik ő is, és azok körében, akik arra szegődtek, hogy másokért éljenek, azok körében nagyon sok kudarcélményt kovácsol. És ha megfigyelitek magatokban, akkor ezek a kudarcélmények és a hatásai a következőkben jelenhetnek meg a hívő ember életében is, hogy feladja ezt a nem látványosan, nem megfoghatóan, de feladja ezt a tételt, hogy másokért élni jó. Tudjátok, miért szoktuk ezt feladni? Azért, mert nincs eredménye. És azért, mert a többiek nem hálásak érte. És azért, mert nem látszik, hogy jó lenne, hogy tartalmas lenne, hogy lenne hatása. Nem látszik, hogy beérjem. Én amikor a varrógép mellett ültem például, mindig nagyon vágytam, de lehet már mondtam nektek elnézést, emberek között dolgozni, emberi lelkekkel foglalkozni. Most nagyon szívesen leülök a varrógép mellé sokszor, mert ott, amit eltervezek és kivitelezek, az nagyon hamar meglátszik, abban sikerélmény van, az kész van, az nem ellenkezik, nem értetlenkedik, nem hálátlankodik, hanem van eredménye. De a keresztény ember szépen lopva lassan fel tudja adni azt az alap dolgot, amiért tulajdonképpen Isten mellé szegődött, a mennyei törvény mellé szegődött, hogy ő innentől nem magáért akar élni. Nem magával akar foglalkozni. Persze ez nem igénytelenséget jelent nyilván, hiszen Isten az igényt ugyanúgy ránk helyezte, akár a külsőnkkel, akár a belsőnkkel kapcsolatban, nagy hangsúlyt is fektet erre, de ez az állandó önmagunkkal való foglalkozás, ez nem mennyei alapelv. Jézus nem ezt jött bemutatni. És az ember lassan, szépen, láthatatlanul kezdi feladni hívő létére is ezt a tételt, ezt a másokért élést, és bele lehet ebbe keseredni. De a megkeseredett emberek a megkeseredésben tudnak csak egységet alkotni. A megkeseredett egység pedig antikrisztusi tétel, kedves gyülekezet. A megkeseredésben Sátán tarol, tombol, és azt tesz, amit szeretne. A magával foglalkozó, sok mindent magába gyűjtő, megkeseredett emberek tulajdonképpen az ő oldalán állnak. Pál apostol ezért hangsúlyozza akár a római levélben, akár a többi levélben, hogy döntsétek el, hogy élet illata akartok lenni életre, vagy halál illata halálra. És akik újra életre tudnak térni, hiszen most is az övéről úgy beszél, mint alvó állapotról, de azt mondja Jelenések könyvében, hogy akik meglátják ezt az elfordult irányelvet magukban, akik újból felfedezik, hogy rossz felé megy a vágány, és ők jó felé szeretnének menni, akik meglátják ezeket az eltért hajszálrepedéseket, síneket a maguk életében, és újból a jó felé akarnak menni, az önzetlenség felé, azokat meggyógyítja az Isten. Megújítja, és ti mondtátok délelőtt, ragyogó, tiszta, fehér ruhát tud adni. A fehér ruha felé való törekvés, a tiszta jellem felé való törekvés egységet tudja meghozni a gyümölcsöző mennyei légkört. És amikor az ember észreveszi magán azokat az antikrisztusi vonásokat, amelyek születése és neveltetése óta benne vannak, ezért imádkozik Jézus az ő igéjéért, ami megtisztítja az embert. Nem vallási rituáléként kell olvasni az igét, hogy letudhassuk, és akkor könnyű lehessen a lelkünk, hanem azért, mert nekünk folyamatos zsinórmértékre van szükségünk. Mondjátok meg, mi tudna bennünket észhez téríteni, ha nem az ilyen tételmondatok, hogy minden felgerjedés, harag, lárma, káromkodás kivettessék a ti szívetekből. Múltkor én is rajta kaptam magamat, hogy felháborodtam egy olyan dolgon, ami világi szemmel felháborító. De hát nekem mást mond az ige. És akkor maradjak meg benn? És olyan jó, hogy itt is van két út. Isten nem azt mondja, hogy most letudtalak, mert felháborodtál, és szégyeld magad. Persze szégyellem magam. Szégyellem magam, hogy megengedtem, és nem előre készültem. De előre is lehet készülni. Mert felháborító dolgok minden nap fognak körülöttetek történni. Elkeserítő dolgok minden nap fognak körülöttetek történni. Igazságtalan dolgok minden nap fognak körülöttetek történni. De akkor oda az örömünk? Vagy az egységünk? És mi maradunk a felháborodásban, a felgerjedésben, a haragban és a lármában? Isten azt mondja, hogy térj vissza hozzám. Ez nem az, ami tőlem jön. Ez rombolja az egységet. Ez rombolja azt a fajta örömöt, amit ha megtapasztalsz, azt nem szeretnéd kiadni a kezedből. És meglátjátok, hogyha, és már tudjátok is, hiszen volt ebben tapasztalatotok, hogyha csak két vagy három ember is van körülöttetek, akik töretlenül az Isten szolgálatára szentelik magukat, és nem abban gyűlnek egybe, hogy a kritikákat fogalmazzák, hogy a bánatukat osztogassák. Persze kell megbeszélni, de amikor 600-szor ugyanaz valakinek, annak az, ott elakadás van, ott hiba van. Az egybegyűlés az Isten keresés miatt van. Megkeresni, hogy miért vagyunk mi egyben. Hogy nem látványos most, amit teszünk. Lehet, hogy mások még nem is látják, de legyen célja az egybegyűlésünknek. Legyen haszna az egybegyűlésünknek. Jézus, amikor az emberekkel volt, akkor mit csinált közöttük? Bátorította őket. Imádkozott velük, értük. Gyógyította őket. Megnyugtatta őket. Békességes légkört adott közéjük. Ha egymás között felvetné valami bűn magát, mondja János is a levelében, azt Isten igéjével helyre lehet tenni. Le lehet csitítani az emberi szíveket. Egyik nap nekem is valaki szólt valami miatt, még ott, amikor eleken voltunk, de olyan gyengéden, és olyan finoman megszégyenítően, hogy örült a szívem. És onnantól figyelek arra a dologra, amit mondott. De ugyanígy voltunk egymással a többiek is. És mindenünk, ami volt, akár szellemi dolog, akár manuális dolog, vagy hogy mondjam, gyakorlati, azt mind egybehordtuk. És tudjátok, ennek az egybehordásnak ott van az a légköre, az egység légköre, újjong az ember szíve. Erre hív bennünket az Isten. Vagy ilyen tételmondatok is ott lappanganak bennünk, illetve megmutathatja az igéből, ami ugye a te igéd igazság, ahogy olvastuk itt az imádságban, és ezt tud bennünket megszentelni, hogy ember haragja Isten igazságát, nem munkálja. Az a harag, amiről az előbb beszéltünk. És milyen hamar ott van az emberben ez a harag. Megengedjük-e magunknak a kifutását, a teljességre jutását, megengedjük-e magunknak? Vagy amikor a mi érzéseink, a mi gondolataink, a mi feltételezéseink ott dobognak bennünk erősen, letesszük-e az Isten elé, akinek a gondolatai olyan messze vannak tőlünk, mint az ég és a föld? És hajlandóak vagyunk-e az ő érzéseire, az ő gondolataira, az ő terveire odahajtani a szívünket? Mert kedves testvérek, az isteni kegyelem, az isteni öröm, az Istennel való egység és az ő szeretete mindig és minden körülmény között nyugalmat, békességet tud és akar nekünk adni. Tehát azok között, az emberek között, akik egységre törekszenek egymással, azok között szépen és lassan ki tudja formálni azt, amit Isten itt lefektetett, és Jézus imádkozott, hogy olyan dicsőséget tudjon nekünk adni, ami a mennyet mutatja be. És hogy volt nehézség az apostoli korban is, igen, volt. Voltak, akik visszafordultak? Voltak. Voltak, akik ellenkeztek? Voltak. Voltak, akik kárukra voltak, noha előtte közöttük voltak, igen, voltak. Éppen egyik nap említettem valakinek, Pál apostol, tudjátok, a börtönből ír Timóteushoz, aki úgymond egyedül maradt mankó nélkül, mert hát a szeretett apostol a börtönben van. De meg kellett állni Timóteusnak, és olyan jó gondolatokkal erősítette és bátorította, és a második levelének a végén, így összegzésként még gyakorlati tanácsokat is ad, és akkor azt mondja a 14. versben, hogy Az ércműves Sándor sok bajt szerzett nekem. Volt akkor is baj, és ilyen mértékű. És azt mondja, sok bajt szerzett nekem, fizessen meg az Úr neki cselekedetei szerint. Ez nem átok volt, vagy nem átok kérése, hanem azt mondja, hogy én nem akarok ezzel foglalkozni. Sok bajt szerzett nekem. Nem az Isten útját vitte tovább. Meg akarta akasztani az Isten munkáját. Az egységet bomlasztotta. De én nem ezzel foglalkozom. Fizessen meg neki az Úr. Ez nem az én területem. Ha én ebbe belegabajodok, akkor leragadok, és én is az antikrisztusi hatalmat fogom vinni. A felgerjedés, a harag, a lárma és minden. Nem, fizesse meg az Úr neki, pont, tovább lép. Te se foglalkozz vele. Nem érdemes. Vagy még mondj egy tanácsot, tőle is őrizkedjél, mert szerfelett ellenállt a mi beszédünknek. Hát nincs értelme vele semmiféle módon közösséget szerezni. De azt mondja, hogy a továbbiakban, hogy első védekezésem alkalmával senki nem volt mellettem. Hát azok, akik egyébként egységben voltak addig vele, egy adott ponton megfutamodtak. Csalódott lehetett volna Pál apostol? Hát azért ez nagy csalódásra ad okot, nem? Sőt, mindnyájan elhagytak. Ne számítassék be nekik. Ne tulajdonítassék nekik. Ez sem az én dolgom. Ha egyedül kell megállnom egy helyzetben, ha nincs körülöttem senki, ha nem véd meg senki, ha nem áll mellettem senki, az én örömöm akkor is elvehetetlen, mert Istentől jött dicsőséget képviselek, hogy van a világon olyan hely, ahol van igazság és szeretet, és ott igazi egység van, és ezt el nem veheti tőlem senki. Ezekkel a tanácsokkal szólt Timóteushoz, és így bátorítja, hogy de az Úr mellettem állt, és megerősített engem, hogy teljesen bevégezzem az ige hirdetést, és hallják meg azt az összes pogányok, és megszabadultam az oroszlán szájából. Tehát látjátok, hogy milyen eleink vannak, akik töretlenül beteljesítették, akiken már látványos volt Jézusnak a főpapi imája, hogy ugyanolyan szeretettel lehettek Isten kebelében, mint ahogy Jézus volt. Elvehetetlen volt tőlük. Vizsgáljátok meg magatokat, nyilván nem most kell itt szint adni mindenki előtt. Vizsgáljátok meg magatokat, hogy nektek hol vannak azok a pontok, ahol hamar ki tud benneteket billenteni az ellenség. Mert Isten azt szeretné, hogy oszlopokká legyetek, hogy töretlenek legyetek, hogy megállíthatatlanok legyetek a jóban. És az antikrisztusi jellemvonások mindegyikét ki tudja belőletek teljes mértékben lúggal mosni. Így beszél rólatok Jézus, így beszél rólatok az Atya, hogy ti a gyermekei vagytok. Gyermeknek lenni, teljes bizalommal lenni arra, aki gondot visel rólunk. Óriási dolog. Így beszél rólatok az Atya, hogy ti vitézek is vagytok. Mint Isten, mint Jézus Krisztus jó vitézei. A vitézek őrködtek. A vitézek egységben voltak. A vitézek harcoltak, de a jó oldalon és jó eszközökkel. És úgy beszél rólatok az Atya, hogy ti Jézus Krisztusnak a képmásai vagytok. Szoktunk mi magunkról így gondolkodni? Vagy csak azokat görgetjük magunkba, amik fájdalomként, sérelemként érnek bennünket. Milyen hamar kivillan belőlünk a türelmetlenség egymás iránt. És milyen jó az, amikor bármit tesz a másik, bárhogy nyilatkozik meg a másik, akkor is kivárom, akkor is meghallgatom, akkor is megfogom a vállát, akkor is csendben vagyok ott mellette, hiszen az én testvérem, hiszen egy cél felé vagyunk. Hiszen egy ország felé tartunk, hiszen egy dicsőséget akarunk megmutatni. Élni jó, kedves gyülekezet. Élni nagyon jó. Másokért élni nagyon jó. Ez a mennyei dicsőség. Ez az, ami Jézus Krisztusnak a tételmondata volt. És ezt a tételmondatot akarja mindenféleképpen megtorpedózni az ellenség. Egy utolsó gondolatmenettel szeretném zárni ezt az ige hirdetést, mert nyilván ez csak figyelemfelkeltés az igére, a nyomatékra. Hogy emlékeztek rá, hogy a Jelenések könyvében lévő levelek közül az elsőben egy kicsi mozzanatot említ hibaként, problémaként János apostol által Jézus Krisztus. Mit említott fel? Ez az első szeretet elhagyása, ez itt rendül meg ezen a ponton. A mások értélésben, a csalódásban. Mert lehet, hogy csináljuk a dolgainkat, nem látszik semmi. Lehet, hogy valljuk is, hogy Jézus Krisztus a szívünk közepén van. Lehet, hogy sikeresnek is tűnik minden, de ott belül már karcolódtunk. Az első szeretet, ami arra teszi le az életét, hogy másokért éljen. Másokért tegyen, és nem csak a viszonzás fényében, és a viszonzásért cserében. Ezt torpedózza elsősorban Sátán. Ha ezt el tudja érni, akkor el tudja a többi tézist is érni, hogy az a panaszom ellened, hogy megengedted, ugye, a hamisságot, aztán a végén azt mondja, hogy az a neved, hogy élsz és halott vagy, és a legvégén pedig te tudod nyújtani Sátánnak azt a fajta templomot, ahova csak be kell költöznie, és úgy tűnik, minthogyha Isten szólna, és közben meg olyan, mint az az utolsó hatalom, amit 13. fejezetben említ, politikai hatalomként, hogy a kinézete olyan, mint a bárány, de igazából úgy szól, mint a sárkány. Nehogy azt higgyük, hogy Sátánnak csak nagy egységekben van dolga és szerepe. És nehogy azt higgyük, hogy mi el tudjuk kerülni ezt a bomlasztó közeget azzal, hogy megmaradunk a hit az elmélet szintjén. Munka vár ránk, testvérek. Ahol a munka megszűnik, ott az első szeretet alább hagy, a másokért élés alább hagy, és egyenes útja van Sátánnak. Emlékeztek arra a mesére, amikor a farkas be akar menni a kis bárányok közé, ugye? Az óvó néni rögtön bólogat is. És mi a trükkje? A hangjára, hát arra fülelnek, ugye? Akkor el tudja változtatni. Meg mit csinál még? Liszttel beszórja a lábát, ugye, és az dugja be, minthogyha ő lenne az. Hát nem kisebb dologra hív bennünket az Isten, mint arra, hogy a csaló módszerei és ő közötte tudjunk különbséget tenni. A másokért élés a mennynek a szimbóluma. Ez van kitűzve a menny zászlajára. Nem az önmagunkért való élés. Azért hangsúlyozom sokszor és sokszor, hogy jusson eszetekbe majd a hétköznapokban. Mert az örömet, az elvehetetlen örömet, amit itt ad és mond Jézus a főpapi imájában, amivel meg tud bennünket tartani. És azt mondja, hogy az én örömömet teljesen bírják ő magukban. Jézus Krisztus örömét bírni magunkban. Ő ott volt a mennyben, úgy jött el közénk. Nekünk bemutatta a mennyet, nekünk biztosra kell mennünk, mint akik tudjuk, hogy hova készülünk. A mennyben nincs kikezdés. A mennyben nincs hátsó beszéd a másikról. A mennyben nincs olyan fajta kritika, ami nem épít. A mennyben nyíltság van. A mennyben nincs gáncsoskodás. Nincs félreértés. Semmi olyan, amivel mi bírunk. Mi ide készülünk, nekünk Jézus bemutatta, hogy az ő örömét teljesen bírjuk magunkban, és azt a fajta dicsőséget meg tudja közöttünk alapítani, amivel ő bírt. És a tanítványok megértették ezt a tökéletes szeretetet? Igényelték aztán? teljes erővel igényelték, amikor megértették, hogy a bűneikre van bocsánat, és arra az időszakra, amit borzasztóan bántak, és szégyen teljes volt, hogy félgőzzel állnak ott Jézus mellett, és megelégszenek avval a békességgel, amit tud adni. De amikor ezt megértették, akkor képzeljétek el, tudjátok is, közöttük is egység volt. Elvehetetlen egység. És a munkálkodásuk elsősorban, első lépésben nem abban állt, hogy kimentek a világban, és ott próbáltak egységet teremteni, hanem abban állt, hogy ők, akik magukban voltak, ők jutottak egységre, igazi szeretetre, és ezzel tudtak az emberek közé menni. Igényelték az Istentől, hogy az a szeretet lehessen ő bennük, amellyel Jézus Krisztust is szerette az Atya, és Jézus Krisztus is ő bennük tudott lenni. A mostani világban ilyen emberekre van szükség. Én olyas valakit vittem el most a keleti intézménybe, amiről beszéltem, aki még soha nem járt ott, és nagyon érdeklődő, nagyon kedves ember. És azt mondta nekem, amikor jöttünk haza, hogy Jutka, hogyha azok az emberek, akik gyógyulni vágynak, semmi más nem visznek innen haza, semmit, mondjuk nem jegyeznek meg semmi lényegét, bár az elképzelhetetlen, de mondjuk minden kiesik a fejükből, de csak azt meg tudják tartani, hogy itt olyan emberek vannak egyben, akik reggeltől estig másokért élnek, és azért, hogy jobb legyen, hogy előbbre vívő legyen, és kitartóan, és minden fáradtságot magukra véve és elviselve örömmel másokért élnek, azt mondja, én ilyet, pedig egészségügyben dolgozott. Pedig az a klasszikus, igazi, vérbeli nővér, aki panasz nélkül végig dolgozta az életét, ha kellett fogyatékosok mellett, ha kellett ápolási osztályon, és azt mondta, hogy én még ilyet nem láttam. Hát milyen jó lenne, hogyha ketten vagy hárman úgy tudnánk együtt munkálkodni bármiben, hogy azt tudják mondani a körülöttünk lévők, hogy én még ilyet nem láttam. De tudjátok, mondok ennél egy nagyobb dolgot is. Sokkal többet kapnak azok, akik ezt meg tudják valósítani, mint az, aki kívülről látja bennük ezt. Mert ezt megélni, hogy nem magunkkal foglalkozunk, hanem másokért élünk, és ebben öröm van, ez elvehetetlen tőlünk. De nem mindenkinek kell ezen a területen munkálkodni, és nem is ezért hoztam fel. De hogy mindenkinek ad az Isten valamit, az biztos, és behozhatja a közösbe. És tudjátok, milyen jó dolog, hogy amikor közös igazi munka van, akkor senki nem irigy arra, amit ő birtokol tudásként, amit megszerzett, ami a képessége, hanem adja át a másiknak. Ezen a világon azt látjuk, hogy ki, amit kikapart magának, azt így szorongatja, mert az az övé, ugye? Még vélet, még egy süti receptet sem mond el valakinek úgy, hogy jó legyen, valamit kihagy belőle, nehogy, bocsánat, ez feltételezés, de ha csak, és akkor nem nagy emberekről beszélek, még csak kicsikről. De ahol igazi egység van, ott az emberek örömmel adják tovább, rendületlenül, fáradtságot nem ismerve azt, amiük van, hogy máshol is jó lehessen. Ezt szerettem volna ma a szívetekre helyezni, hogy Isten munkára hív bennünket, de ezt a munkát azt kell, hogy megelőzze, hogy letegyük újból a voksunkat, hogy mi kinek a dicsőségét akarjuk hajtani. A magunkét, hát akkor sok csalódás fog bennünket érni, az Istenét akkor is fog bennünket csalódás élni, csak azt már túl tudjuk élni úgy, ahogy Pál tette. Azt mondja, hogy az Úr rendezi el, meg azt mondja, hogy ne számítassék be nekik, mert Istennel együtt élni jó, másokért élni, nagyon jó testvérek. Adja meg nekünk, hogy megízleljük, és ne engedjük már ki a kezünkből. Amen.